Nagyon szép jó reggelt még egyszer, minden nyitoknak, sziasztok! Nem baj, hogy fognál még meg a lámpát, nem hiányzik nekem? Jó. Sok szeretettel köszönjük azokat is, akik felvételről néznek minket, akár videóról, vagy hanganyagról. Ahogy elnőttől tanultam, ország határainkon innen és túl. És hát nem veszik ezt könnyen, tudjuk, hogy ott vagytok, és hogy Istennek van egy nagyon valós befektetése az életetekben, és megtisztelő szerintem mindannyiunknak, hogy ennek részei lehetünk, és erre nyugodtan gondolhatok ti is, akik itt ültök így, mert annak az üzenetnek, ami eljut az interneten keresztül sok száz, néha ezer hallgatóhoz, nézőhöz, ennek ti is részei vagytok. Ezt az üzenetet Isten itt inspirálja nektek, és mások haszonélvezői. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és meg vagyok fázva, lehet, hogy fújni fog a dolgom néha. Rómaiakhoz írt levél. A biztonság kedvéért még elolvassuk 6. fejezet végét, és aztán megyünk az 5. De előtte még imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a mai reggelt, a mai napot. És van egy egyszerű, őszinte várakozásunk tőled. Rád várunk, téged várunk, a te gondolataidat, a te szívedet, a te érintésedet. Mert akarunk tanulni, úgy járni az életben, hogy mindig a veled való kapcsolatot keressük. A Biblia sokszor úgy mondja, hogy előtted járunk, a te szemeid előtt, a te színed előtt. Mint ahogy egy gyerek elmegy hátra a sufliba játszani, vagy ott játszik a nappaliban az apja színe előtt. És mi itt akarunk élni? Vágyunk a tanácsodra, vágyunk a bátorításodra, az útmutatásodra, de leginkább a szeretetedre, amely mindig árad, mindig jön. Ebben akarunk megmaradni, növekedni, meggazdagodni. Úgyhogy áld meg a mai reggelt is, áld meg mindenkit, aki hallgat, néz, légy ott velük, természet feletti módon. És az drága nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. És sziasztok! 6. fejezet 12. vers. Ne uralkodjék tehát a bűn, aki halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság erejéként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltek, és tagjaitokat az igazság fegyvereiként szolgáljanak az Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Védkezzünk? Mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgálja a halálra, vagy az engedelmesség szolgálja az igazságra. De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát a tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy a törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek. Mert Amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termettek akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek a vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. És hát ez a Biblia egyik csodás tulajdonsága, hogy akár hányszor olvasod újra, mindig prédikálni támad kedved róla, mert beszél, ugye? A közösségünknek a neve, a Biblia szól, nagyon találó, mert mit csinál a Biblia? Szól. És nagyon beszédesek ezek a sorok. Nem feltétlenül könnyű érteni őket. Nagyon kell figyelni minden szót. Mit mond? Mit mond? És végigmentünk rajta. Azt hiszem kétszer is. Harmadszor nem fogom. De azért egy dolgot azért csak megemlítenék. Hogy gyümölcsről beszél, szolgálatról és gyümölcsről. És azt mondja, hogy amikor valakinek odaszánod magad szolgaként, akkor engedelmességre kötelezett szolgája leszel. Tehát beszél egy következményről, ugye? Odaszánom magam szolgálatra, belekeveredek, beleragadok. És arról beszél, hogy van egy helyzeti igazság, ami megtörtént, megszabadultunk a bűntől, szolgáivá lettünk Istennek, és beszél arról, hogy mi hova szálljuk oda magunkat, azaz, hogy a döntésünkkel mennyire vesszük tudomásul a helyzeti igazságunkat. És ezt ismétli újra meg újra, ezzel függ több kör. Ja, azért néha nem értjük, hogy miért mondja, mert az előbb mondta már valami ilyesmit. És hát többire elmondja még egyszer ugyanazt, egy picit tovább viszi, egy kicsit kifejti, pont úgy fogalmaz, mint egy jó marketinges. És aztán fölteszi az íre a pontot, mégpedig azzal, hogy most azonban miután a bűntől megszabadultatok, ugye ez egy múlt idő, egy lezárt eseményről, ezt egy helyzetet állapít meg, és Isten szolgái lettetek, ugye megint a helyzetről beszél, és előtte megbeszélt szándékról, na de most hogy van? Tehát, hogy ez összezavar minket. Most vagy helyzet, és már Isten szolgája vagyok, vagy úgy válok Isten szolgává, hogy odaszállom magam. És nem vagy, hanem és. Mert helyzetileg, adminisztratívvel, jogi szinten te Isten szolgája vagy. Mikor váltál azzá? A megtéréssel. Itt te Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, és ez vele együtt jött. Ez volt az apróbetűs rész, nagyon pozitív apróbetűs rész, de ez vele együtt jött. És mindössze azt szeretné, hogyha a döntéseink, a gondolkodásmódunk összhangban lenne a helyzetünkkel. Ugye ezért nem a tettek harcát harcoljuk mi keresztények, hanem a hit harcát. Mert Isten megtett már mindent, amiben mi vagy hiszünk, vagy nem. És ugye amikor a tettek harcát harcoljuk, többnyire azért harcoljuk a tettek harcát, mert nem hiszük, hogy Isten mit tett már meg. Érted? Isten azt mondja, hogy elvégeztem, én meg azt mondom, hogy nem is végezted, majd én elvégzem. Nézd meg, milyen jó keresztény vagyok, csinálom azt, amit te már rég megcsináltál, amit én semmibe veszek, és megcsinálom helyetted, amit persze nonsense, és ugye nem tudod, ő azt mondja, piros, én meg azt, hogy hosszú. És állj meg, Uram. És Isten megkérdezi, hogy hol vagy. Biztos értitek. Ő azt mondja, hogy ne akarj megszabadulni a bűntől. Már megszabadultál. Hát nem szabadultam, mert nézd meg, itt van. Most csináltam. Azt mondja, figyelj oda arra, amit mondok. Meghaltál a bűnnek. Nem haltam meg neki, itt van. Érted, miről beszélek? Szerinted hányszor írtam le? Olvasd el újra. Nem azt írtam, hogy nem követsz el több bűnt. Azt mondtam, hogy meghaltál a bűnnek. Hogy nem érted, azt értem, de érts, hogy akarok mondani valamit, amit nem értesz. És csak azért, mert nem érted, ne fordíts le arra, amit értesz. Mert te érted, én csak azt érted, hogy teszed, vagy nem teszed, de nem erről beszélek. Hm? Hagyj itt a kaput, hogy itt Isten mond valamit, amit nem értesz. De, hogy a sztorit rövidre fogjuk, most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét. És ugye a másik dolog, amiről újra meg újra beszél, az írás, és itt is, az a gyümölcstermés. Mert ugye azok, akik liberalizmussal vádolnak minket, azt mondják, hogy mi szabadosságban élünk. Mi a kegyelmet prédikálunk, és arra használjuk, hogy aztán úgy éljünk, ahogy csak akarunk, és úgymond a kegyelem egyfajta jogosítvány legyen nekünk az istentelenségre. De ez sem igaz. Nagyon felszínes értelmezése volna ez a kegyelemnek. Nagyon is kívánjuk a helyzeti igazságnak a tapasztalati és gyakorlati megnyilvánulását. De ez nem tőlünk van, hanem Istentől. Mint ahogy a szőlővessző képtelen szőlőt teremni. Adok nektek egy rakás szőlőveszőt, és jövök szüretelni. Jöhetek? Miért nem lesz szüret? Mi lesz, amikor jövök? Még tábortűz se lesz, mert az elszáradt vesszők semmi másra nem jók, mint egy ilyen rövid kis begyújtásra. Vége. És a szalonnánk az meg sem melegszik. A növény nélkül, a szőlő tő nélkül, a gyökere nélkül, és az egész dolog háttere nélkül nem terem gyümölcsöt a vessző. És ugye a törvénykezés, a cselekedet program valami olyasmit mond, hogy nincs szükségem a forrásra, majd én megcsinálom, majd én kiérdemlem, majd én létrehozom. De ez nem lehetséges. Nem az van, hogy nem kell majd én helyette. Nem lehetséges. Isten nem kedvezni akar neked, amikor azt mondja, hogy nem követelem meg a tetteket, hanem azt mondja, hogy hagyj fel a lehetetlennel. Amikor nem függsz tőlem, amikor nem bízol bennem, amikor nem hiszel abban, amit én már megtettem, akkor halott vagy. Mint a szőlővessző, amit lemetszettek a szőlőtőről. Viszont ha rajta marad, ha megmarad benne, akkor mit csinál? Gyümölcsöt terem. Annak az életnek, ami a szőlőtőből árad, természetes következménye az eredmény. Amely eredmény lelki állapot, hozzáállás, szívbeli megváltozás, más gondolatok, más szavak, és megdöbbentő módon a végén más tettek. Egy valódi, megváltozott élet. Képmutatás helyett valódi, belülről jövő új élet. Ezt tetszik Istennek. Nem színházba akar menni, ahol mind szerepet játszunk neki, hanem valódi életet szeretne. De a valódi élet nem lehetséges úgy, hogy én egész életemben színt játszok. Ahelyett, hogy megmaradnék a szőlőtől. Ahelyett, hogy hinnék és bíznék abban, aki cselekszik, aki az életet adja. Úgyhogy a gyümölcstermés valami olyan, amire mi nagyon vágyunk, és ami része az életünknek. Hú! Remélem, hogy ez jól fog menni. Nagyon felkészült. Tehát ti fel vagytok készülve? A spéci gyümölcstermésre? A nagypályás, győztes keresztényhez méltó gyümölcstermésre? Fel vagytok készülve? Jól fogjátok csinálni? Nagyon aranyos az írás, mert itt ezt is a helyére rakja. Olvasom még egyszer. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozza nektek gyümölcsét. mintha ez is le lenne zárva. Le van zárva. Le van zárva. Már az, hogy hittél, megszabadultál a bűntől, és Isten szolgája lettél, ez mind megtörtént, ez meghozza a gyümölcsét, ami a megszentelődés, amelynek a vége az örök élet. Ami valami olyasmit lehet, hogy Isten elkezdett dolgozni, a jó munkát, amit benned elkezdett, el is végzik. Kerülő utakon vagy sem, ez függ attól, hogy mennyire vagy ostoba, és legtöbben azok vagyunk, úgyhogy kerülő utakon. De úgymond le van zsírozva, hogy amit belőled ki lehet szedni, azt Isten kiszedi, és a vége az örök élet. Kész. Menjünk haza. Kész. Menjünk haza. És aztán a záróvers, mert a bűn zsoldja a halál! Valahogy ebből a versből én mindig ezt a részt olvastam hangsúlyosan, és ha megkérdeztél volna, hogy mi van a második felében a versnek, még nem is emlékeztem volna rá. Mert ez a vers is arról beszél, hogy honnan jövünk, és hova jutottunk. Miért arra fókuszálok, hogy honnan jövünk? Oké, én ezt értem, a bűn zsoldja a halál. Rendben van. Ezért az evangélium, ezért a bevégzett munka, ezért a dicsőség. Mert így látszik, hogy Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Isten milyen? Munkaprogramunk méltó jutalma. Teljesítményünk elismerése. Nem, hanem kegyelmi ajándéka. Meg nem érdemelt jó tétemény. Ajándék. Micsoda az ajándék? Az örök élet, hol? Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Ötödik fejezet. A negyedik Ábrahámról szól. Ábrahám, mint valaki, aki hitáltal igazult meg, aki minden hívőnek az atya, és Ábrahám, aki az életével úgymond bizonyságot tett arról, hogy bízott abban, aki az ígéretet tette. Ábrahám élete a hívő előképe, ha lehet így mondani. Az Ábrahám mi szövetség, az a szövetség, amelyben mi is beléptünk. Az ígéret és az ígéretben bízó hívő ember. És az ötödik fejezet erre épít rá. 5.1. Mivel tehát megigazultunk hitből, nem is olvastam tovább. Mi történt? Megigazultunk. Azt gondolom, hogy ennek a szónak nincs elég nagy súlya a szívünkben. Megigazultunk, az azt jelenti, hogy jogi szempontból a státuszunkat tekintve, a státuszunk olyan lett, mint Istené. Pál római polgár volt, és a római polgároknak előjogaik voltak. A római birodalomban, amely akkor uralta a világot, római polgárnak lenni nem semmi volt. Tehát, hogyha kiderült rólad valahol, hogy római polgár vagy, azonnal egy másik kasztba kerültél. A sereg, amely eddig lövdösött, egyszer csak tisztelgett. És ez csak annyi, hogy római polgár vagy. De mi van, ha kiderül, hogy te vagy a császár? Úgy értem, a császár jogai. Nem te vagy a császár, hanem te vagy a császár fia. Vagy a lány. Felesége. Az útlevél teljes jogot biztosít neked az adott országban élni. Nekem van személyi igazolványom. Magyar személyi igazolványom. Szerinted kitolomszolhat ki engem ebből az országból? Senki. Jogom van itt lenni. Teljes tekintéllyel, az egész rendszerünk tekintéllyel jogom van itt lenni. Mi megigazoltunk. És a harmadik fejezet, és most csalok és odalapozok, beszél erről. Mert azt mondja, hogy 26. vers, hogy türelmében, ugye, hogy a korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte, 25. türelmében, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát. Ez Isten igazsága. Mert ő igazzá, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Itt használja egymást. A másik fordítás úgy fogalmaztott, hogy ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki benne hisz. Ahogyan ő igaz, de ez is ugyanezt mondja, ez úgy mondja, hogy ő igaz, neki joga van itt élni, én vagyok a császár, a császárnak van egy igazsága, egy jogállapota, egy méltósága, és igazzá teszem azt, aki hisz benne. Ezt értitek? Nem értjük. Meg tudnánk már a tesztben válaszolni, de ezt érteni akkor fogjuk, amikor látni fogjuk a kárhozottságot és az igazságot színről színre. Az értékeink nem sokat jelentenek nekünk addig, amíg meg nem kísért minket az, hogy elveszítjük őket. Amikor megfognak és visznek. És le a folyópartra, és ott belelőnek a vízbe. És ahogy visznek, folyamatosan zajlik a munka, az előtted vitteket már lövik bele. Egyre közelebbről a durranások. Már kiveszed a drámát, látod az arcokat, a jajveszékelés, a fröccsenő vért. Még öten vannak előtted. Túranás, csend a füled, még négyen előtted a túranás. Rémület, már csak hárman, már csak ketten. És akkor egyszer csak közbelép valaki. És azt mondja, hogy állj! Ez egy igaz ember. És a katonák elengednek. Tisztelegnek. És elkísérnek. Ugye te igazak vagyunk. Megigazultunk. Egy olyan rangra léptünk, amely nem csak az eltaposhatóságtól való szabadulást jelenti, azaz iszkolj, azt többet ne halljak róla, hanem az uralkodó osztály tekintélyének szintjére emelkedést jelenti. Nem nagyon értjük ezt. De a földi életünknek részben erről kéne szólnia. Az ostoba cselekedett programjaink helyett a hit nemes harcának megharcolásával. Egy új felismerésre jutásról. Az elménk megújulásáról. Isten akaratának, igazi akaratának megismeréséről kéne, hogy szóljon. És azt gondolom, hogy a vallás ezer arca mind arra való, mind arra hivatott, hogy a lényegről elterelje a figyelmünket. Hogy elekössön, elfoglaljon minket bármivel, ami igazán nem számít. Azért, hogy amit számít, ne lásd, ne adj neki hangsúlyt, ne élj benne. Mivel tehát megigazultunk hitből? A mivel szó is nagyon fontos, erre az alapra épít. Ebből indul ki. A kereszténység nem arról szól, hogy mit kell megtenned, hogy elérd, hanem arról szól, hogy mit van, mert már elérted. Ez egy teljesen más gondolkodás. Egy olyan, amely gyümölcsöt terem. Mert ha király vagyok, előbb-utóbb királyként kezdek viselkedni. De ha csak egy lúzer vagyok, aki értelmetlenül küszködik, hogy valakivé váljon, akkor ide lúzerként fogsz viselkedni. A gyümölcs termés feltétele, hogy élj. És Isten azt mondja, mert már élsz. Lásd, mi minden történhet. A cselekedett programok törvényi rendszere mind azt mondja, hogy tégy valamit azért, hogy végre életre kerülj. Zsákutca. Porhintés, így is lehetne mondani, hogy a porhintés az az, amikor ott állok, hangárban, élet-halál harc, vívok valakivel, és a lábammal felrúgok egy kis port. Mi a célja a porhintésnek? A látás megzavarása, a figyelem elterelése, a lényegből. Cac-cac-cac! Hívjátok a mentőt. Ezt a párbajt megnyertem. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Megint nem lenne szabad tovább szaladni. Miért van békességünk Istennel? Mert épp önuralmat gyakorol. Mert eldöntötte, hogy nem üt agyon, de ahogy önt ne. Tültözteti magát azért. Tültözteti magát. Ja. Biztos érzed a feszültséget. Ne hibálsz még egyet. Tültözteti magát. Nem. Rossz kép. Rossz elképzelés. Miért van békességünk Istennel? Mert teljes jogú állampolgár vagy? Nem elég, mert mennyire vagy igaz? Amennyire ő igaz. Hogy vagy igaz? Ahogyan ő igaz. Nem teljes jogú állampolgár vagy, hanem jogod van a palotára. Jogod van a trónra. Nem azért van békességed Istennel, mert tültözteti magát, hanem mert te vagy a fia. Akit vár a trónteremben megbeszélésre, játékra, közösségre. Jobban szereti, ha ott vagy, mint hogyha nem vagy itt. Igaz vagy. Igazod. Hogy lettél igaz? Mert nehogy kiderüljön, hogy mégse vagy. Hit által. Hittél miben? Abban, amit Krisztus tett. És megtörtént. Igaz lettél. 93, most már 100, nem tudom, egyre többet találunk, dolog történt meg a hit pillanatában. Helyzet, igazság. És mert megigazultál, hitből békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. És itt jön a következő. Isten mindig, az Atya mindig a fiát látja. Mindig a fiát látja. Téged nem lát, hogy ne látna. De a fiában, a fián keresztül, nem tudom pontosan, hogy ez mit jelent, nem én vagyok Isten. Nagyon nehéz elképzelnem, hogy egy sok dimenzióban ülő végtelen lény hogyan értelmezi önmaga áldozatát, a tökéletes bevégzett munkát, de tökéletes és bevégzett. És amikor rád néz, akkor a fiát látja. Akkor a te személyiséged megszűnt, dehogyis nem, téged lát, de a fiának a tettén keresztül, a fiának a fiával való egységben nem lát különbséget. Nincs különbség közted és ő közötte. Annyi, hogy ő az elsőszülött sok testvér között. Hogy ő tett igazzá téged. De most már te is igaz vagy. Nagyon nehéz érteni, de erről szól az ige. E felé terel minket, hogy az elménk megújuljon, hogy felfogjuk, amit ő mond. És az, amit megértünk, az, amit felfogunk, alakít át minket, tesz minket egy új emberré. A tetteink, a gondolataink és a szavaink szintjén is. Mert már új emberek vagyunk. De hihetetlen tekintély van ebben az egyetlen egy versben. Mivel tehát megigazultunk, hitből békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Micsoda tekintély, micsoda kategóriák, csak úgy egymás mellé rakva. A békesség egy nagyon fontos szó. A békesség az egy szuperlatívus. Az nem, a békesség az nem a, az az a viszony, az a kapcsolat, amiből lehet egész életemben csak pillanatok voltak eddig. Amikor a leg-leg-leg van. A legnagyobb nyugalom, a legközelebb, a legnagyobb teljesség. Amikor nincs mit hozzátenni és nincs mit elvenni. Amikor a tálban a golyó megáll a legalján. És nem akarnál máshova menni. Ott van, ahol csak lehet. Békesség. Tehát békességünk van Istennel, ilyen tekintélyen, igaz vagy, hitből, Krisztus által. Nem tudod, hogy kéne fölébredned reggel? Hogy jött a belőcélnek? Én az övé vagyok, ő az enyém. Énekek énekel. Volt egy álmodatos karnitásról a konferencián, biztos itt van valahol a felvétel, a felvétel körül is. De ott van egy előrehaladás. Ugye azt mondja a lány, hogy én a szerelmesemé vagyok, ő az enyém, mondja kétszer, és aztán a harmadszor már úgy mondja, hogy én a szerelmesemé vagyok, és ő én utánam vágyakozik. Ezt érted? Ez egy fokozás. És az érettségnek egy szintje, mert már nem arra gondol, hogy ő birtokolja a szerelmesét, hanem már megértette, hogy nem kell birtokolnia, mert a szerelmese magától vágyódik ő utána. Ezt jelenti embernek lenni. Ebben a valóságban kéne fölébrednem minden reggel. Ebben a valóságban kéne töltenem a hétköznapjaimat. Ez a sorsom. Isten szeretetje vagyok, választottja. És nem tetteim, nem az egyéniségem, nem a szolgálatom, vagy bármilyen ostoba teljesítményem alapján, hanem a születés során. Én vagyok a sok testvér közül az egyik. És nincs különbség a testvérek között, mert testvér mind. Hogy végtelen Isten előtt, csak egyszerűen igaz vagyok. Ő általa járulhattok hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És itt Jézusról beszél, ugye? Ő általa járulhatunk hitben, hogy megint megismétli, nagyon kedves. Ha mész a kegyelemért, az ajándékért, nehogy megint cselekedni kezdj, vagy valamit csinálni, hogy megkap, mert hitben mész oda, azaz csak elfogadod a valóságát, hogy az a kegyelem a tiéd. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hogy megyek a kegyelemhez? Úgyhogy már tudom, hogy ott vagyok. Úgyhogy nem kell tennem semmit érte, hanem csak elhinnem. A hit az az én részem, mert különben semmi szerepem nem lenne az egészben. Valami szerepem van, a hit. És erről is beszélhetnénk, hogy az honnan jön, és hogy épül bennünk, mert úgy tudom, hogy a hit meg hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, úgyhogy valójában a hitemet is Isten építi. A kérdés már majdnem csak az, hogy figyelek-e rá eleget ahhoz, hogy felépíthesse a hitemet. Csodálatos atyánk van, nagyon, nagyon nagy lelkű. Tehát, úgy van, hogy ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. Ugye, ki is mondja, és a szó, hogy hit, teljesen természetes, amikor kijelenti, hogy már vagyunk benne, hisz ha már benne vagyunk a kegyelemben, nem kell létrehozni, már csak hinni kell benne. Persze, hogy hitáltal járunk.
ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Dicsekszünk, ez egy elég arrogáns hozzáállás. Ugye láttuk azt, hogy a dicsekvést Isten egy párszor kigyomlálta. Pont a cselekedett program kapcsán, Efézus 2. Hitáltal kegyelemből van, hogy senki se dicsekedjék, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mit kezdtek? Mert rossz alapon nem akarja, hogy dicsekedjünk, de jó alapon akarja, hogy dicsekedjünk. Az igazság alapján akarja. A reménység az valami, ami bizonyos, de még nincs meg. Nagyon pontosan fogalmaz. Mert dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy majd a jövőben részesülünk miben? Isten dicsőségében. Ugye mi a teremtés célja? Ha Efézus 1-et olvassuk, akkor látjuk. Isten dicsősége. Isten dicsősége. A kegyelmének, az igazságnak, a titkának, az ő dicsősége. És ezt a dicsőséget, tudod, ha valamit, tudod, ha mindent odaadott, meg kegyelem, kegyelem, legalább egy dolgot tartson meg magának, legalább a dicsőséget, nem? És azt mondja, hogy a kegyelemben, mert a kegyelem teljes, és a pozíció teljes. Ezért a legvégsőt, azt, amit én is megszerezni akarok, és ezt értsétek időzőjelben, a dicsőségemet is megosztom veletek. Ezt végképp nem értem. De remélem látod, hogy ez mennyire messze van attól, hogy mit csináltál ma reggel. Mert biztos, hogy nem a te dicsőségedet fogja felemelni, hanem az övé. Mert mi történik, amikor megmaradunk a szőlőtőn, megmaradunk Jézus szeretetében, parancsolatait megtartjuk, emlékszünk rá, szívünkben forgatjuk, belülről átalakulunk, az gyümölcsöt terem bennünk, másképp gondolkozunk, beszélünk, és cselekszünk. Ha! Mert tudjuk Jakabból, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. Ez így van. Ha egy hitnek nincsenek cselekedetei, akkor az mi? Hitetlenség. A hitnek mindig vannak cselekedetei. Lehetetlen. Úgy értem, szinonimái egymással. Ha egy hitnek nincs tette, azonnal, nem, majd idővel mindegy, gyümölcs, tett, valami majd megjelenik, akkor az mínuszos hit. Ha pluszos hit, akkor már működik. De ha mínuszos, akkor az már nem hit, hanem hitetlenség. Úgyhogy nyilván halott a hit cselekedetek nélkül. Úgyhogy megtartjuk Isten parancsolatait, hogy tartjuk meg, hát emlékszünk rájuk, forgatjuk a szívünkben, hisszük, az átalakít minket, új gondolatok, új szavak, új tettek. Teljes az összhang. Mondhatnánk úgy is, hogy cselekszik őket. De nem cselekedetek alapján, hanem hit által. Nem mindegy, majd próbáljátok. 10 év múlva újra beszéljük. Jó, 10 év múlva majd mondd el nekem, hogy melyik az életed melyik része szentelődött meg az, ahol hajtottál, mint állat, a törvény alatt cselekedett programban, vagy az a része, ahol hittél. És én mindenet fölteszem rá, hogy az, ahol hajtottál, semmi nem változott. Érted? Semmi. Garantálom neked, hogy 10 év múlva ugyanott lesz, ahol most vagy. A másik oldalon meg egy másik emberrel fogok beszélni. Tökéletessel, helyzetileg igen, tapasztalatilag jelent fönt, de az egy másik ember lesz. Gyümölcsök lesznek az életében. Majd, hogy nem azt fogod mondani, hogy atya világ, ez egy szent. Makulátlan tökéletességben él. Nem, csak gyümölcsök. Hm? Jó. Úgyhogy mi történik? Hiszünk, és létrejön valami, ami sehogy másképp nem jöhetett volna létre, csak ha Isten ennyire nagyszerű. És hol látszik Isten nagyszerűsége? mutasd meg nekem, hogy az univerzumban hol látszik Isten nagyszerűsége. Mutasd meg, mutass rá konkrétan. Nem csináltok semmit. Mutasd meg, hogy hol látszik Isten nagyszerűsége. Háromnak. Egy, kettő, három. Persze látszik a napban, a csillagokban. Igen. Egy része. De a kegyelem, a szeretet, az igazság, ezek hol látszódnak? Hol látszódik Isten dicsősége? És Isten azt mondja, hogy a dicsőségemet megosztom vele. Mert a dicsőségem nem látszódna nélküle, te a hited nélkül, a te beleegyezésed nélkül, a te lényed nélkül. Ha nem lennél ilyen lúzár, sose derülne ki, hogy én milyen nagyszerű vagyok. Kicsit viccelek, de így van. Úgyhogy köszönöm, hogy lúzár vagy. Mert így nagyon látszik, hogy micsoda csoda, hogy a világ mindenség egyik legnagyobb győztesét faragtam erre. Szóval dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Jaj, ezt nem szeretjük, ezt a részt. Ezt gyorsan átolvassuk. Nem gondolkozunk rajta sokat. És keresünk valami pozitívabbat. Ha én a bővölködés evangéliumát hirdetném, ezt a szakaszt nem olvasnám soha. Ha az isteni áldás gondtalan nyugalmat, bőséget és gazdagságot jelent, akkor ezt a részt ki kell vágni a Bibliából. Mert mit mond? Azt mondja, hogy dicsekszünk, amivel? Megpróbáltatásokkal. Nem tudom, hogy mik a... Tudjátok, hogy mik a megpróbáltatások?
Sokféle lehet.
Igen. Olyan sokféle lehet. Többnyire nem üdvözletes, hogy mondják.
Olyan kreatívak a megpróbáltatások.
Így van. Az egyiken túl vagyok, és jön egy másik. És más, mint az előző. És mintha mindig lenne egy új, tudod? Mint a bohóc, mely a zene bohóc.
Van másik.
Mert tudod, az van, hogy ahogy a megpróbáltatások elvégzik a munkájukat, érettő válsz általuk. És rezisztensség ellen. Ugye, amikor harmadszor mész át ugyanazon a megpróbáltatáson, negyedszer már csak ez az a elfogyott a pénz. Menjünk tovább az életben, hogy tudod. Mert már tudod, ezt tudom, hogy van. Isten gondoskodik. Ez nem rettent engem egy pillanatra sem. Isten mondja, van másik. És miért csinálja ezt? Gyertem, most komolyan szórakozik velünk. Nem arról szólt, hogy szeret. Bugyuli. Nagy kocsi, nagy lakás. Vastag bankszámla. Hadd éljenek a kölyök, nem? Ha szeret. Megvan minden, most mit fukarkodik?
Nem?
Hát nem. De ez a nagyon sokan neheztelnek Istenre, mert van egy ilyen képük a szeretetről. A modern ember képe a szeretetről, szentimentális szeretet. Egy vagyonos ember, aki amúgy önző, és tojik a gyerekére, azzal kompenzálja az önzését, hogy a gyerekét elhalmozza mindennel. Mi ezt kívülről látjuk, és látjuk, hogy a szeretet, amikor valaki megteheti, akkor az úgy néz ki, hogy elhalmozod a kölyköt mindennel. Na most, ha Isten annyira vastag, akkor miért nem halmoz el minket mindennel? Innen a válasz. Az első, hogy dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is. Ami egy egész más hozzáállás. Tehát, jaj, veszékelünk a megpróbáltatások miatt. Vádoljuk Istent a megpróbáltatások miatt. Elhagyjuk a hitünket a megpróbáltatások miatt. Ez mintha a másik pólus lenne. Ez azt mondja, hogy dicsekszünk vele. Azaz, tudjuk, hogy van benne egy olyan érték, amely büszkeségre sarkal engem. tudod, megpróbáltatás, kihúzom magam. Mert mit jelent? Mert azt jelenti, hogy Isten bánik velem. Mert azt jelenti, hogy fontos vagyok neki. Mert azt jelenti, hogy valami többet akar kihozni belőlem. Amikor csend van, amikor nem történik semmi, az a szomorú idő. Az az, amikor miért mellőz engem? Miért ülök a kis panon? Miért nem történik semmi? Persze mi erről álmodunk, ja, mert végre jöjjön már, hogy ne történjen semmi. És persze annak is megvan az ideje. Biztos észrevettétek, hogy az olimpiára készülő élsportoló sem edz 24 órát egy nap. Alszik. Néha alszik, mert kicsit pihen is. Azt hallottam. Úgyhogy, de dicsekszünk vele. Tehát ez a gondolat, ez a keret gondolat, hogy dicsekszünk. Mert tudjuk, hoppá, itt a következő, érezzük, megtapasztaljuk. Nem, tudjuk. Ugye, nem, az állat az ostoba. Az olyan, mint a barom, amely csak él bele a világba, és nem tud semmit, csak tapasztal. De mi emberi lények vagyunk, mi tudunk. Isten mondta nekünk. És amit tudunk, beletalkuláljuk a tapasztalatainkba. Amit tudunk, azzal felülbíráljuk az érzéseinket, az élményeinket, a tapasztalatunkat. Mert egy helyzeti igazságról tudunk, amely fölülhaladja a tapasztalatit. Ugyanez a helyzet a bűnnel. A bűnről tapasztaljuk, hogy meghaltunk neki. Dehogy is elkövetjük minden nap. Mit? Tudjuk, hogy meghaltunk a bűnnek. És a feladatunk úgy számolni magunkat, azt tartani magunkról, hogy meghaltunk a bűnnek, de élünk Istennek. Ezt a számolást, ezt a tudást, ezt minden nap el kell végezni. Ez a éretté válás, a lelki növekedés maga. Hogy tudod, egyre többet tudsz, és egyre inkább élsz az alapján, amit tudsz, ahelyett, amit látsz. Mert nem látás által, hanem hit által járunk. A hit nem vak remény, hanem meggyőződés. Ugye te öregem, tudom, mit magyarázol nekem, hogy mit látok. Nem tudom, mit látok. Amit látok, nem tudom értelmezni. Túl kevés információt hoznak a szemeim. Tudni azt tudom, ami ide van írva. És tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Ki tudja, mit jelent az, hogy álhatatosság?
Megmaradni.
Igen. Tehát egy türelem, egy nyomás ellenére megérvő türelem. Ez egy erény? Az álhatatosság? Ha szeretnél egy barátot, álhatatos legyen, vagy álhatatlan? A férjet vagy feleséget választanál, álhatatosat vagy álhatatlanat szeretnél? Ha szeretnél egy társtulajdonost a cégedbe, amin az életed múlik, álhatatost vagy álhatatlanat szeretnél? Ő legyen álhatatos, én meg leszek, amilyen vagyok. Fogadj el olyannak, amilyen vagyok. Igaz? Ezt szeretnék. Mindenki legyen tökéletes, engem meg hagyjatok békén. Nem, ez úgy egészséges, hogyha te is kiváló vagy, nem? Tehát, hogy miért akarnék szégyenben élni. Minden az enyém, megigazultam, békességem van Istennel, egy jó kis elkényeztetett nyíkhaj vagyok. Na és akkor mi van? Nem, Isten azt mondja, hogy szeretek annyira, hogy nemessé teszlek, hogy kiformálom benned a nagyszerűséget, hogy mindenfajta szégyen, mindenfajta megbánás, mindenfajta nélkülözés nélkül élhess. Kimunkálom benned például az álhatatosságot. És sajnos, azt másképp nem lehet, csak megpróbáltatással. Ahhoz, hogy a nyomást megtanult tűrni, mit kell csinálja? Nyomást. Minél hamarabb tanulsz meg tűrni, annál hamarabb szabadulsz a nyomástól. Azért, mert megszűnik a nyomás, nem azért, mert nem érdekel. Pásztor Guru Attilával mondtuk azt, hogy meg kell tanulnunk hibátlanul működni nyomás alatt. És persze ez jó, hogyha a cselekedetek szintjén így van, mert akkor nem okozunk szükségtelen szenvedést, de a legjobb az, amikor a szív szintjén, a belső békesség szintjén, tudod, fütyülnek a golyók körülötted, és a szíved robbanik akna, Tudtam. Fiúk, úgy tűnik, hogy tűz alá vettek minket. Itt az ideje, hogy odébb váljunk. Szakasz fel, nem fel, mert előnek.
Ez egy angol filmből.
Ez egy angol film, igen. Húzásban balra indulj! John, a teját ne hagyja ott. Oké, okay, értitek? Isten csúcsra akar járatni minket. Szabaddá akar tenni. Körülmény függetlenné. De nem úgy, hogy a körülményeknek mindig jóknak kell lenniük. Mert akkor nem vagy szabad. Akkor csak oda mehetsz, ahol minden rendben van. Szeretne egy olyan lényé tenni, akit az univerzum bármely részére elküldhet, és mindig ugyanúgy fog működni. Ezen most gondolkoztok, igaz? Okay. Tudni lehet rólam, hogy amikor fölbosszantanak, dűrhamot kapok. És törvizúzni kezdek. És Parasa pusztán van egy kis gyülekezet, ahol nagyon szentelen hívők járnak, akik a legtöbb lelki pásztort fölbosszantják. El lehet engem küldeni oda, vasárnap szolgálni. Lehet-e? Szerintem nem lehet. Mert mi történne? Törvét szűznék. Na és Isten azt szeretné, hogy hát Sanyit is el lehessen oda küldeni. Úgyhogy mit csinál Sanyival? Körülveszi bosszantó emberekkel, akik bírják a törészúzást. És közben a lelkére beszél. Nem, körülveszi olyan bosszantó emberekkel, akiknek szüksége van rá, hogy törészúzással találkozzanak. Hogy végre rájöjjenek, hogy bosszantóak. És így vasat a vassal csiszolva, mind a két félnek megtanítja azt, amit meg kell tanulniuk. És én mit csinálok? Meg ők is dicsekszünk a megpróbáltatásokkal, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás álhatatosságot szül. Isten dolgozik rajtunk. Az álhatatosság kipróbáltságot. Tudjátok-e, hogy mit jelent a kipróbáltság? Egy bizonyítvány az eddigiekről. Igen, ez egy nagyon jó szó. Kipróbált ember vagyok. Megbízható ember. Mert sokszor, sok körülményben voltam álhatatos. És kipróbált vagyok. Kit küldjünk Parasa pusztára? A Sanyit. Oh, a Sanyi törőzúzó. Hát, ez régen volt. Azóta megpróbáltam, és álhatatosságot tanult, és az álhatatossága annyira állandóvá vált, hogy most azt merem mondani, hogy ő egy kipróbált ember, bárhol elküldhetjük oda. Rendben lesz. Rendben lesz. Ha szeretnél egy munkatársat, kipróbált legyen, vagy kipróbálatlan? Ha szeretnél egy férjet vagy feleséget, kipróbált legyen, vagy kipróbálatlan. Ha szeretnél egy parancsnokot, aki csatába viszi a századot, amiben te is harcolt, kipróbált vagy kipróbálatlan legyen. Ha választhatnál. Melyiket választanál? A kipróbáltat választanál. Akarj te is olyan lenni. Akarj te is kipróbált lenni. A kipróbáltság a reménysége. Ki az, aki ezt érti? Azért kérdezem, mert én nem értem. De hát, ha tanulok valami. Hogy jön a kettő össze? Kipróbáltság, reménysége. A reménység az a biztos jövő.
Vagy kipróbált emberünk van, akkor...
Azt a mindent. A kipróbált ember jövője biztos. Kiszámítható jövő. El tudom fogadni. Bár van még egy folytatás, lehet, hogy az más színbe állítja az egészet, vagy kiegészíti, a reménység pedig nem szégyenít meg. Nem, ez összhangban, igaz?
Az lenne a reménység, hogy végig a próbák.
Hogy végig a próbák. Lehet, hogy ez is benne van. Igaz? A reménység nem szégyenít meg, tehát egy biztos jövő, amire számítunk, és ez a számításunk a biztos jövőre nem is fog csalódást okozni. És akkor van itt még folytatás, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete nekünk adatott Szentlélek által. Szívünkbe áradt Isten szeretete. Volt egy mert szócska. Tehát a reménység nem szégyenít meg, kipróbáltság reménységet szül, mert szívünkbe áradt Isten szeretete. Ezt értitek el. Ez bonyos egy picit. Itt nehezen találnak kapcsolatot. De ez a szép, ez a Biblia tanulmányozás. Isten akar mondani valamit, amit úgy tűnik, hogy nem értünk. Kicsit mélyebbre kell lásni. Nem felszínen hever. Brilliáns nyakék. Nem lent van a földön. Tűk. Ásókat elő. Lapátokat elő. Tíz körömmel. Félre a port. Lássuk, mi van. Azt mondja, hogy szívünkbe áram. Az Isten szeretete. Ez nagyon jó, ezt értjük, 1 Korintus 13, ez beárad a szívünkbe, ezt nagyon értjük. Valószínűleg az egész hitben járásnak ez a lényege, ugye János 15, maradjatok meg én bennem, ahogy az Atya szeretett engem, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg a szeretetemben. A megmaradni ő benne azt jelenti, hogy maradjatok meg a szeretetében. Ez a szeretet, ahogy megmaradunk benne, be kell, hogy áramoljon a szívünkbe. De át kell, hogy hasonlunk minket. Ez kell, hogy legyen az azonosságunk. Ez kell, hogy legyen az új megértésünk az életről. Ez kell, hogy legyen minden. Ki vagyok én? Én vagyok az, akit a mindenható Isten szeret. És de nem mondja abban. Azt mondja, hogy a szeretet kiáradt a szívünkben hogyan? És ez még álmodatosabb. Nekünk adott Szentlélek Szent Szellemával. Azaz a szeretet nem passzívan egy tudásként van jelen bennünk, hanem egy személyes módon. A szerető ott van benned, nem csak a szeretet emléke. Érted a különbséget? Nem tudom mondani, de ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy számíthatok rá, hogy ahogy a szeretetnek engedek, a szeretet cselekszik. Mert nem csak tudásként van ott, emlékként, az én párom nincs itt, otthon van, de emlékszem rá, hogy szeret. Vagy itt van mellettem, és szeret. Nagy különbség. És Isten ezt akarja mondani, hogy a szeretet kiáradt a szívünkben egy jelenléttel, egy öleléssel, egy együttlélegzéssel. Oké? Okay? És akkor most ennek a fényében olvassuk visszafelé. A reménység nem szégyenít meg, és a kipróbáltság reménységet szül. Kipróbált lettem, mert tudom, hogy a megpróbáltatás álhatatosságot szül, az álhatatosság kipróbáltságot. És mindezt végül is onnan tudom, hogy kiáradt Isten szeretete a szívembe, hogy szeret engem, mind végig szeretett. Nem tudom, hogy most jobban értem, de olyan kereknek tűnik, nem? Tudom, hogy Isten szeret, tudom, hogy minden egy avamra van, tudom, hogy most valami olyasmit csinál velem, amivel dicsekedhetek, épp ember farag belőlem. Baj van, én tűrök, de nem nehéz, mert itt van velem és szeret. Álhatatos lettem a végén, kipróbált, tiszta király lettem a lúzerből. És mindez teljesen összhangban van azzal, amit Isten csinál. Nem volt semmi baj, nem épp teszem tönkre az életemet, és én vagyok az egyetlen, aki rossz felé megy, hanem mindenki más felé megy rossz felé, én meg tudod velem pont azt történik, amit Isten csinálni akar. Ugye az egyik nagy probléma, amikor a dolgok rosszul mennek, az az, hogy rosszul értelmezzük azt, ami történik. Tráma van, kiújt az ablakon. Nincs értelme, mert az első, de nem a földszinten laksz. Érted, tehát dráma van, közben nincs dráma, hanem dicsekvésre való okod van. Már néha dráma is van, de azt majd tudni fogod. Abba hagyjuk, nem sokára, jó? Még egyet olvassunk? Van még időtök? Jó ez, nem? Szoktatok így Bibliát olvasni? Ilyen lassan, az uncsi ilyen lassan olvasni. Nem, csak így izgalmas, nem? Hát, hogy ezt gyorsan olvasod, mit értesz meg ebből? Épp, hogy csak megérintenek így gondolatok belőle. Szóval. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Tudjuk, hogy előről kezdi. Vissza az alaphoz. Csak hogy értsük. De amikor még semmit nem volt, és ez volt a rendelt idő, amikor még erőtlenek voltunk, akkor halt meg Krisztus érted. Érted istentelenért. Te voltál az istentelen. Jó? Tehát ez megint a cselekedeteink, a saját teljesítményünk kizárása. Nem számít. Tehát amikor semmivel nem volt dicsett, amikor semmit nem mondhattál, hogy azért mert, ugye, adj nekem Uram, mert, hanem amikor még istentelen voltunk, akkor halt meg. És akkor lássuk ennek a motivációját. Mert az igazért is alig, ha halna meg valaki. Bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. És ez valami, ami megéri a megterést. Ez valami olyan, ami szerintem muszáj gondolkoznod, hogyha érteni akarod Isten szeretetét. Mert Isten szeretetét nem egyszerű érteni. Isten szeretete nem olyan, mint az emberé. Ezért neki valami olyat kellett csinálnia, és úgy kellett csinálnia, ami felfoghatatlan emberileg. Ki kellett ábrázolnia valahogy, hogy milyen az ő szeretete. Mert mi már annak is örülnénk, ha csak kiderülne, hogy nem akar agyonütni, hanem szeret, azaz nem ut agyon. De ez az emberi gondolkodás. De Isten ezen túl akar vinni, mert az ő szeretete nagyobb ennél. Az ő szeretete 1 Korintus 13. Olvastad már? 1 Korintus 13. Brutális. Ha magadra tartod érvényesnek, gyilkos. De Isten elsősorban magára tartja ezt érvényesnek. Ő nem viselkedik bántóan. Ő az, aki mindent visz. Ő az, aki mindent remél. Ő az, akinek a szeretete soha el nem múlik. Ő 1 Korintus 13. Ő az. Érted az ő szeretetét? És nem értem. Akkor figyelj, mesélek egy történetet. Képzelj el egy rakás gyilkost, egy rakás tolvajt, egy rakás paráznát, egy rakás hazugot, egy rakás önzőt, egy rakás bűnös ember. És képzeld el a királyt, aki tökéletes szent, aki jóságos, aki gyengéd, aki szellő. És megy ezekhez a bűnösökhez, a bűnösök szeretettel fogadják, jól összebarátkoznak. És aztán ebben a nagy barátságban lenni az a pillanat, amikor egyszer csak a királynak az életét kell adni a barátaiért. Ez a sztori. Mert évek lehet, hogy felgyűnjem ez a sztori. A sztori az, hogy a király elmegy a bűnösökhöz, és a bűnösök megölik. Megverik, úgyhogy a húsló csontjairól töviskorodát ütnek a fejére. Láttatok már tövist közelben? Menjetek az erdőbe sétálni, és egyszer láttok tövispokrot, menjetek oda és nézzétek meg, törjetek egy ágat magatoknak. Tövispokrot. Újnyi hosszú. A szög az semmi, mert a szög nem hegyes. A tű az semmi, a tű se hegyes. A tövis az hegyes. De ilyen ég alakú, tehát nem úgy hegyes, hogy rögtön eltörik, hanem kibírja. Kibírja, hogy átüsse akár szerintem a csontot is. És abból szőttek egy koronát. És rátették a fejére, egy bottal ráütötték. Ugye, Isten megpróbál üzenni nekünk valamit. Azt próbálja üzenni, hogy szeretlek titeket. És hogy nektek fogalmatok nincs róla, hogy ennek a szeretetnek mik a dimenziói. Gőzötök nincs róla. És konkrétan az, ahogy megöltetek, az egy dolog, de abba gondoljatok bele, hogy nekem mit jelentett elhagyni a mennyet. Ugye, hányan laktok közkomfortos lakásban? Majdnem minden. Megtenni valamit értem. Nem a dolog. Egy 30 évre beköltöznél a híd alá. Na, de csak szeretsz annyira, nem? De nem ölünk meg a végén. Az Krisztus. Te élhetsz utána is. 30 év a híd alá. Na? Nincs fogalmunk a szeretetéről. Nincs fogalmunk erről a hozzáállásról. És ha én lennék Isten, engem nagyon bosszantana, hogy mindig megbírbáljuk az ő jellemét. Hogy mindig megvádoljuk őt. Hogy mindig kérdőre vonjuk. Mert a vallás a szív ezt teszi. Miért nem állhatsz meg? Miért nem szeretsz? Annyi mindent tettem már, érted? Isten, nem is vagy olyan, amilyen. Rossz fókusz. Az, aki a cselekedett programban van, sosem tudja magasabbra emelni a szemét a cipője oldalán. Az, aki hisz, az muszáj, hogy az odafönt valókkal törődjön, és tárgyítja az elméjét, a szívét, és egyre többet lát Isten dicsőségével, amely meg akar mutatkozni, ami látszódni akar. De a kutya se figyel rá, mert mindenki saját magával van elfoglalva, a saját kis cselekedeteivel, programjával, a saját vallásával. Az igazi Isten helye. Nézd az üzenetet. Azt akarom mondani neked, hogy én annyira szerettelek, hogy amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért, és még az igazért is alika halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. És itt hagyjuk a mennyei atyánk, kérünk tényleg, segíts nekünk új felismerésekre jutni. Segíts nekünk a leplet elvenni a szemünk elől, és látni tisztán téged, amit tettél, mindazt, ami ennek a következménye, hogy megigazultunk, hogy békességünk van veled, hogy ez hit által történt, és hogy ez benned van Jézus Krisztusban, és hogy részesülünk a te dicsőségedben, és hogy ezzel dicsekedhetünk. Hogy kibeszélhetetlen magasságba emelsz minket. Hogy szabadok vagyunk. És hogyha újabb neked ezek a gondolatok, és még én talán abban sem vagy biztos, hogy hiszel Istenben, a hit nagyon egyszerű. Elfogadsz valamit valóságnak, ami az is. Mennyire hiszel? Mindegy. Ha a nullánál jobban, akkor az elég. Fogadd el Jézus Krisztus, mint a megváltódat. Mondd neki, elfogadlak Jézus. Tudom, hogy bűnös vagyok, sok dolgot elszúrtam, és tudom, hogy te vagy a megoldás. Adj nekem az életet. Elfogadlak, mint a Messiás, mint a megváltó. Te vagy a helyettesítő áldozat. Hiszek benned, és te örök életet adsz nekem. te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Köszönöm a figyelmet neked. Áram. Amen. Ha esetleg van kérdésetek, vagy hozzászólásatok, akkor számhatunk rá egy pár percet.
Az jutott eszembe, hogy a Isten szeretne.
Kérek kérdésem.
Csak úgy, ahogy beszéltél, hogy Isten szerelme kitöltetett a szíveinket Szent Szellem által, hogy a szeretet, Isten szeretete az, ami képességet hoz létre a szívemben. Ugye, ad egy megfelelő motivációt, hogyha szeretetem kívül bármi más a motivációm, akkor az céltévesztés. És aztán a szeretet nem kikényszerít, hanem létrehozza a változást, hogy ebben hiszünk. Hogy mivel teljesen elfogadottá váltam Isten előtt, így megszűnt a békétlenségem, megszűnt az a belső harcom, hogy van egy abszolút mérce, tudok róla, hogy figyelmezted a lelkiismeretem, a bennem élő Szent Szellem, és aztán azzal találkozom, hogy van egy abszolút mérce, amelyet nem tudok megfelelni. És éppen ezért ellentmondásban élem az életemet, és egy háborúban ezt a Schaeffer úgy hívja, hogy a kétségbeesés vonala, ugye azt hiszem, és azt mondja, hogy a világ a kétségbeesés vonala alatt éli az életét, azért, mert nem kell ahhoz hívőnek lenni, hogy valaki tisztában legyen vele, hogy van egy abszolút erkölcsi mérce, és azzal is tisztában van a nap, mint nap, hogy ennek nem tud megfelelni. Éppen ezért egy belső harc van, egy úgynevezett kétségbeesés, ben éli az életét egy nem hívő ember, mert egyszerűen nem tud megfelelni. És erre többféle kreatív megoldásunk van, nem hívőként. Azt mondjuk, hogy nem létezik abszolút erkölcsi mérce. Az az igaz, ami számomra igaz, én határozom meg, hogy mi a jó és mi a gonosz. Vagy pedig elkezdek hasonlítgatni, és azt mondom, hogy keresek egy embert, aki nyilvánvalóan vagy csak látszólag alacsonyabb erkölcsi szinten él, mint én, és akkor ezáltal megigazítom magam, és azt mondom, hogy én jobb vagyok, mint ő. Ugye, hát mondjuk, hogyha házasságban élek, akkor a szomszéd megverte a feleségét. Én sosem váltottam a feleségét. Én csak hazudtam neki, én csak ordítottam be, de sosem vertem, mert hát jobb vagyok, mint a szomszéd. És látszólagosan így meg tudjuk nyugtatni egy ilyen instant módon a háborúból elismeretünket, ami csak egy tüneti dolog, és utána egy csomó pszichés betegségnek az oka, ezek az elfolytások, és gyakorlatilag az, hogy hazudok magamnak. De amikor teljes integritásban élek a valósággal, amikor tudom azt, hogy van egy abszolút erkölcsi mérce, és tudom azt, hogy nem tudok megfelelni, de Isten ennek ellenére szeret engem, mert meghalt értem a kereszten, és ezért a bűn számára halottnak számít engem, akkor nem kell egy tagadásban élnem, és a kétségbeesés vonala fölé tudok kerülni, és ott tudom élni az életemet, és azt tudom mondani, és figyeljetek, egyedül így élhető azt hiszem, hogy a keresztény élet, mert hogyha keresztényként nem a kegyelem rendszerében gondolkodom, akkor még nyomorultabbá válok, mint egy nem hívő ember, mert én az igazságnak a birtokában vagyok, az igazság ismeretének a birtokában vagyok. Én tudom, hogy mit jelent a bűn, tudom, hogy mit jelent az abszolút erkölcség mérce, tudom, hogy Isten mit tett, és nem tudok megfelelni, és hogy a kegyelm, hogyha nem kegyelmi hívő vagy, ha egy olyan gyülekezetbe jársz, ahol törvénykeznek, akkor tudod, hogy miről beszélek. Ha valaha érted úgy az életet, hogy elfelelkeztél a kegyelemről, és kárhoztatásban ébredtél, és úgyis feküdtél, és egyedül az alvás néhány órára jelentett megnyugvást és élhető életet, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a kegyelem rendszerében kell, hogy élj, mert ez Isten akarata, ezért jött el. És azt mondta, hogy bűnös vagy, rendben van, de én meghaltam érted, te elfogadtad, én megbocsájtottam, és mehetsz tovább. És mehetsz tovább, és így élem az életemet. A kétségbeesés vonala fölött Isten elfogadott engem, a legmélyebb szükségemben van töltve. Elfogadott vagyok, szeretett vagyok. Szeretett gyermek, János 1.12. Hatalmat kaptam arra, hogy Isten gyermekének hívjam magam. Ő így gondol rám, És tudod, nyugodt vagyok, és azt mondom, hogy ha az egyetlen lény, akinek a véleménye számít az univerzumban, ő szeret engem, az egyetlen vélemény rólam az pozitív, ami számít. Sok mindenkinek, tudod, a hírnevem, az kit érdekel. Tudod, a jellem, a hírnevem, amit mások gondolnak rólad, a jellem, aminek, akinek meg Isten lát. És Isten, amit Sanyi mondta, hogy Krisztusban vagyok, és hogyha rám néz, akkor nem látja a bűneimet, hanem egy tökéletesen igaz embert lát olyat, amilyen Krisztus. Ki sem merem mondani. De ez az igazság. És ez a szeretet indít engem arra, hogy a cselekedetekre, hogy ezt elmondjam más embereknek, hogy tudom is én, hogy átkísérjek egy nénit az úton, vagy hogy valakinek adjak pár forintot. De nem azért adok, tudod, az indítékom nem az, hogy megigazítsam magam, hanem már igaz emberként a szeretet, mivel teljes vagyok, és ez kiárad belőlem, az a cselekedeteimben látszani fog. A szeretet fogja létrehozni a kapacitást, a kitartásra, meg minden más egyébre. És aztán, és tényleg ezzel fejezem be, hogy azt meg nem éregest, hogy milyen gyorsan haladsz ezen az úton. Mert amikor úgy érzed, hogy nem történik semmi, vannak asszályos hónapok vagy évek, és azt mondod, hogy hát nem történik semmi. Isten akkor is végzi a munkáját a szívedbe. Ne ítélgesd Isten munkáját. És Sanyi szokta mondani, ne legyél büszke, mert hogy nem tér vissza a dolga végezetlenül az ő igéje. Tudod, ott vagy vele, egy állandó szeretet vesz körül, ahogy mondta Sanyi. Ez milyen jó gondolat volt, hogy nem emlékszem rá, hogy szeret valaki, hanem hogy folyamatos módon történik. Egy élő személyes módon. És nőni fog a kapacitásod. Nőni fog. 2 Korintus 6 talán, hogy ne legyetek szorosságban a szívetekben. Az egy embernyi a szívünk, nem hívőként. Magamra tudok csak gondolni. Ez az összfókuszom. Aztán, amikor Isten növeli a kapacitás, szeretek még egy embert, el tudok fogadni még egy igazságot, megteszek még egy dolgot, és nő a szívem. És aztán a végén azt látom, hogy egyáltalán nem vagyok szorosságban a szívemben. Valahogy megtörtént. Nem én tettem, Isten tette. És az az ő hatalma, hogy ez milyen gyorsan teszi meg, mert figyelembe veszi a személyiségedet, a körülményeidet. Ő teremtett, ő diktálja a tempót. Tudod, ne, itt se hasonlítgassuk egymáshoz, hogy nekem ott kéne tartanom a Sanyi, vagy pásztorként, de tudod, Kámán ellen csak egy van, szerencsére. És belőled is csak egy van, és csak éjjelben kegyelem, elfogadottság, és hadd végezze bennem Isten a munkáját. Hidd el, hogy a legjobb, ami történhet veled, hogy csak hátradőlsz, és vagy ott, hogy ő az ő szeretete létrehozza a kapacitást a szívedben. Ez buli, nem? Hát ennyi. Ez jutott a szembe.
Köszönöm. Ahogy erről beszélt, eszembe jutott, hogy reklámozzak egy kicsit. Április 10-én, ha minden igaz, egy különleges eredményes élet találkozó lesz. Nagy imád fog eljönni, és a húsvét fog beszélni nekünk, de nem akárhogyan, hanem a zsidó szokás világban, ugye a húsvéti ünnepnek van egy rituáléja. Nagyon érdekes dolgokat csinálnak a zsidó tradíció szerint, amely érdekes dolgok nem is biblikusak, tehát ezek zsidó szokások, és ő egy részű biblikus nyilván, és tökéletesen kiábrázolják Krisztust és az új szövetséget. Hihetetlen. És ahogy ezt az ember így rácsodálkozik, azt hiszem, ez egy csoda. Ez hogy lehet, hogy egy nemzet év ezredeken keresztül gyakorolta évről évre azt, amiről nem tudtak, és meg fog történni. És aztán megtörtént, és egy az egyben ott van a rituáléban. Úgyhogy... Igen. Tehát április 10-en. A másik pedig, hogy el folytatni szeretné a történelmi sorozatot, Úgyhogy a szívetekben készüljetek rá, hogy valamilyen eredményességre találkozó, szerintem egy az egyre azzal fog kezdődni, tehát arról fog szólni, hogyha nem, akkor hosszabb lesz, és két része lesz, és nem tudom, hogy inkább, mert szerintem nehéz embereknek maradni, tehát lehet, hogy jobb, ha mondok egy rövid bevezetőt, és aztán teljesen jó, de hogy gyertek, hozzatok vendégeket, és a tizedik életében készüljetek, jó? Köszönöm, Márvő, micsoda a gondolat. Igen. Igen, történelem, mikor lesz erdőt.
Hát szerintem jövő hét utáni héten kezdem. Még van öt rész, ez volt egy sorozat, amit nem... És már kaptam e-maileket, már egy csomót meg szóltak, hogy... Tehát lemaradt még öt, négy vagy öt vagy hat rész. Azt szeretném befejezni.
Jövő utáni hét, ez harmadika.
Szerintem igen.
Az pont húsvétpénten.
Ja, akkor majd utána.
Utána 10-en van.
Ja, akkor van zimán. Jó, akkor...
Akkor jövő héten.
Hát nem tudom, fel tudok-e készülni.
Lehet,
de valamikor lesz.
A jövő hét, legyen jövő héten.
Jövő
héten. Jövő héten történelem. Nem? Oké. Okay. Sziasztok.